Matthew Henry igemagyarázata Máté evangélium a 24. részének első 11 verséhez. És mikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba az olajfák hegyéhez jutottak vala, akkor elküldte Jézus két tanítványt, és mondanékik, menjetek ebbe a faluba, amely előttetek van, és legott találtok egy megkötött szamarat, és vele együtt az ő vemhét. Oldjátok el, és hozzátok ide nékem. És ha valaki valamit szól nektek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és legott el fogja bocsátani őket. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása, aki így szólott. Mondjátok meg Sion leányának, imhol jő néked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak vemhém. A tanítványok pedig elmenvén és úgy cselekedvén, amint Jézus parancsolta vala nékik, elhozzák a szamarat és annak vemhét. És felső ruhájukat rájuk teríték, és ráüle azokra. A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra teríté. Mások pedig a fákról gagyakat vagdalnak és hintenek vala az útra. Az előtte és utána menő sokaság pedig kiárt vala mondván, Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jő az Úrnak nevében, Hozsánna a magasságban. És amikor bemegy vala Jeruzsálembe, felháborodik az egész város mondván, kicsoda ez? A sokaság pedig mondta, ez Jézus, a galilai Názaretből való próféta. Magyarázat. A 21. rész ismertetése. Jézus Krisztus halála és feltámadása az a két sarok, melyen üdvösségünk ajtaja megfordul. Ő azzal a szándéka jött a világba, hogy életét váltságul adja. Így mondta nemrég, Máté 20.28-ban. És ezért az ő szenvedéseinek, kereszthalálának és feltámadásának története sokkal részletesebben le van jegyezve mindegyik evangélistánál, mint élettörténetének bármelyik más epizódja. S evangélistánk most gyorsan efelé siet, mert ezzel a fejezetnél kezdődik az, amit passió hétnek neveznek. Megmondott a tanítványinak többször is, imé felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek fia elárultatik. Útközben sok jó tettet vitt végbe, s most végre elérkezett Jeruzsálemhez. És itt látjuk nyilvános bevonulását Jeruzsálembe a passió hétnek első napján, első 11 vers. A tekintét és hatalmat, melyet ott kinyilvánított és gyakorolt a templom megtisztításában, az árusoknak és vásárlóknak a templomból való kiűzésében, 12-16-ig terjedő versek. Látjuk a kiszáradt fügefát, és ennek kapcsán a tanítványokkal folytatott beszélgetését, 17-22-ig terjedő versek. Látjuk hatalmának igazolását a János keresztségére hivatkozva, 23-27-ig terjedő versek. Látjuk, amint a főpapok és vének hitetlenségét és makacságát szégyen szemre állítja a vámszedők megtérésével, valamint szemlélteti a két fiú példázatával, 29-32-ig terjedő versek. És látjuk, amint ítéletet mond a zsidó egyház felett annak gyümölcstelensége miatt a gonosz szőlőmunkásokról szóló példázatban, 33-46-ig terjedő versek. Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Mind a négy evangélista feljegyzi ezt az eseményt, Krisztus győzelmi bevonulását Jeruzsálembe 5 nappal halála előtt. A páska vagy húsvét ünnepe a hónap 14. napján volt, és ez a dolog a 10. napon történt. A törvény szerint ezen a napon a húsvéti bárányt vagy páska bárányt ki kellett szemelni, és el kellett különíteni erre a célra. 2 Mózes 12.3. Így hát ezen a napon Krisztus, ami húsvéti bárányunk, kinek életünk fel kellett áldoztatnia, nyilvánosan, ünnepélyesen bemutattatott a nép előtt. Eképpen ezt képezte az ő szenvedés történetének előjátékát. Betániában volt szálláson egy ideig, egy kis faluban, nem messze Jeruzsálemtől. Ott egy vacsora alatt, az előző este, Mária megkente az ő lábait, János 12.3. De, amint nagyköveteknél szokás, nyilvános bevonulását megérkezése után egy bizonyos időre elhalasztotta. Urunk Jézus sokat utazott, szokása szerint gyalog ment Galileából Jeruzsálembe, sok mérföldön keresztül, ami épp úgy megalázó, mint fáradtságos is volt. Számos, sáros, kimerítő lépést tett ő meg, amikor széllyel járt, jót tévén. Mennyire illetlen hát a keresztényekhez nagyzolóan óhajtaniuk saját kényelmüket és jólétüket, amikor mesterük oly keveset részesült ezekből. Mégis, életében egyszer, diadalmasan, győzelmi menetben látjuk őt. És ez most történt, amikor Jeruzsálembe ment, szenvedni és meghalni, mintha az lett volna a gyönyör és kiváltság, mely után kívánkozott, és akkor gondolta magáról, hogy kezd nagynak látszani. Már most itt látjuk először a rendelkezésére álló felszerelést, melyet előállítottak az ünnepélyes alkalomra, és ez igen szegényes és közönséges volt, és eként azt jelzi, hogy az ő országa nem e világból való lesz. Nem voltak itt hírnökök, fegyveres kísérettel ellátva, nem zengett előtte harsona, nincsenek díszkocsik, sem egyenruhák. Az ilyen dolgok nem illettek az ő jelenlegi alázatos állapotához, de második eljövetelekor mindent fölülmúlóan fog feltűnni, amikor az utolsó trombita felharsan, s a dicsőség angyalai lesznek követei és kísérői, s a felhőket teszi szekereivé. De most e nyilvános bevonulásánál az előkészület hirtelen és rögtönözve történt. Az ő eljövendő dicsőségre nézve a más világon és a miénkre is vele együtt, az előkészület már a világ alapítása előtt megtörtént. És ez volt az a dicsőség, mely az ő szívét teljesen lekötötte. E világban való dicsőségre nézve viszont halott volt, és ezért, ha bár terve volt véve, nem sokat készült rá, hanem csak azt tette igénybe, ami éppen kéznél volt. Közeledőben voltak Betfagéhoz, ami Jeruzsálem peremvárosa volt, és a zsidó tudósok szerint minden tekintetben úgy tekintették, mint Jeruzsálemet, egy hosszú, kiteredő úthoz, mely az olajfák hegye felé tartott. Amikor ideért, elküldött kettőt az ő tanítványai közül, némelyek úgy vélik, hogy Pétert és Jánost, hogy hozzanak neki kölcsön egy szamarat, mert neki nem volt egy sem soha, hogy azon járjon. Továbbá elmondhatjuk, hogy a bevonulás úgy szintén igen szegényes volt. Csak egy szamárért küldött, s annak csikójáért, második vers. Többnyire szamarakat használtak abban az országban az utazásra. Lovakat csak rendkívül nagy emberek tartottak fenn, s főleg háborúra használták. Krisztus megtehette volna, hogy kérubot rendeljen elő, hogy az vigye őt. Zsoltár 18:10. De bár az ő neve Jah, ami istenségéről beszél, és e szerint az egeken szágult, mégis mostani neve Jézus, Immanuel, velünk az Isten, s ez aladatos állapotában egy szamáron vonul. Egyesek szerint ebben izraeli szokásra volt tekintettel, mert a bírák egykor fehér szamarakon nyargaltak, Bírák 5:10, fiaik pedig szamárcsikókon, Bírák 12:14. És Krisztus így akar bevonulni, nem mint hódító, hanem mint Izrael bírája, aki ítélet véget jött a világra. Aztán megjegyezhetjük, hogy a szamár nem a sajátja, hanem kölcsönzött volt. Bár nem volt egy ház, amit sajátjának mondhatott, mégis az ember azt gondolná, hogy mint egyes hadakozó emberek, kik barátai készletéből élnek, lehetett volna egy saját szamara, hogy az vigye őt mindenhová. De mi életünk minden vonatkozásban szegényé lett. 2 Korintus 8:9. A közmondás így szól, akik kölcsönből élnek, nyomorúság a kenyerük. Ezért ebben, épp úgy, mint más dolgokban, Krisztus a fájdalmak embere volt, mivel nem volt semmilyen világon, csak amit adtak neki, vagy kölcsön kapott. A tanítványok, akik el lettek küldve a szamár kölcsönzésére, utasítást kaptak, hogy ezt mondják, az Úrnak szüksége van rá. Akik szükségben vannak, nem kell szégyelljék elismerni szükségüket. Sem nem kell úgy szóljanak, mint a hamis sáfár, koldulni, szégyenlek. Lukács 16:3. Másrészt senki sem szabad rásúzza magát barátai kedvességére, kéregetve vagy kölcsönt kérve, amikor igazán nincs szükségben. E szamár kölcsönzésében látjuk Krisztus isteni ismeretének bizonyságát. Bár a dolog mindenestől esetleges volt, Krisztus mégis meg tudta mondani tanítványinak, hol fognak találni egy megkötött szamarat. Az ő minden tudása kiterjed a legkisebb teremtményére is, a szamarakra s azok csikóira, s hogy meg vannak-e kötve, vagy el vannak-e engedve? Van-e Istennek gondja az ökrökre? 1 Korintus 9.9. Bizonyára van, s nem akarta egykor Bálám szamarát sem bántalmazva látni. Ismer minden teremtményt, s úgy mindent saját célja szolgálatába állít. Továbbá látjuk az emberek lelke feletti erejének bizonyságát. A legjelentéktelenebb alattvalónak, épp úgy, mint a királyoknak szíve, az Úr kezében van. Krisztus kijelenti jogát a szamár használatára, parancsolva tanítványoknak, hogy hozzák azt hozzá. A föld teljessége az Úr Krisztusé. De előre lát némi akadályt, mellyel tanítványai szembesülhetnek-e szolgálatban. Nem titokban kell-e barmokat elhozniuk, hanem a tulajdonos szeme láttára. Még kevésbé erővel és hatalommal, hanem a tulajdonos beleegyezésével, amiről biztosítja őket, hogy megkapják. Ha valaki valamit mond nektek, ezt mondjátok, az Úrnak szüksége van rá. Jegyezzük meg! Amire Krisztus megbíz bennünket, abban mellénk áll, hogy véghez vihessük, és felszerel bennünket megfelelő válaszokkal a felmerülő ellenvetésekre, és hatásosakká is teszi azokat, akár csak itt, és azonnal elbocsátja nektek. Krisztus abban, hogy a szamarat az ő szolgálatára parancsolta, kijelentette magáról, hogy ő a seregek ura, és azzal, hogy a tulajdonost arra indította, hogy elküldje ezt, minden további kezesség nélkül, kimutatta, hogy ő minden test lelkének istene, s oda tudja fordítni az emberek szívét, ahová akarja. Továbbá a méltányosság és becsületesség példáját látjuk abban, hogy nem használja a szamarat, még csak egy így csekély szolgálatra sem, hogy egy-két utcán végigvonuljon rajta, a tulajdonos beleegyezése nélkül. Amint egyesek fordítják az utolsó mondatot, egy további méltányossági szabályt tár elénk. Mondjátok, hogy az Úrnak szüksége van rá, és ő, vagyis az Úr, nyomban vissza fogja küldeni, és gondoskodni fog, hogy biztonságban visszakerüljön a tulajdonoshoz, mihelyt végzett velük. Jegyezzük meg, amit kölcsön kértünk, azt idejében és jó rendben vissza kell szolgáltassuk, mert kölcsönt kér a gonosz, és nem fizeti vissza. És vigyázni kell a kölcsönt kért javakra, hogy meg ne sérüljenek. Jaj, jaj, édes uram, ezt is kölcsönt kértem. 2 Királyok 6.5. Másodszor látjuk az igében a jövendőlést, mely beteljesedett ebben. 4-5-ös versek. Urunk Jézus mindabban, amit tett és szenvedett, nagyon ügyelt erre, hogy az írások beteljesedjenek. Amint a proféták előre tekintettek ő rá, mind róla tettek bizonyságot, úgy nézett ő rájuk, hogy mindazon dolgok, amik megirattak a Mesiásról, pontosan beteljesedhessenek ő benne. Különösen ennek, ami meg volt írva róla Zakariás 9.9-ben, ahol egy részletes jövendőlést nyit meg ez a mondat a Mesiás országáról. Mondjátok Sion leányának, imhol jő neked a királyod. Nos, ennek be kellett teljesednie. És figyeljük meg, hogyan volt megjövendőlve Krisztus jövetele. Mondjátok meg Sion a gyülekezet, a szent hegy leányának, imhol jő néked a te királyod. Jegyezzük meg, Jézus Krisztus az egyház királya, aki a mi testvérünk és közülünk való, azt szerint, amint a királyság törvénye ezt megszabta, 5 Mózes 17.15. Őt rendelte Isten királyá az egyház felett, Zsoltár 2.6. Őt az egyház királyul fogadta, Sion leánya hűségesküt tesz neki, Hóseás 1.11. Jegyezzük meg továbbá, hogy Krisztus, az ő gyülekezetének királya, jön a gyülekezetéhez. Jön még a síralom völgybe is. Jön hozzád, hogy uraljon téged, uralkodjon benned, s uralkodjon érted. Ő a feje mindenek felett az egyháznak. Eljön Sionhoz, Róma 11.26, hogy Sionból kijöhessen a törvény. Mert az egyháznak minden értéke és ereje teljességgel a megváltóban rejlik. Továbbá figyeljük meg, jelentés adatott az egyháznak jó előre az érkező királyról. Mondjátok meg Sion leányának. Jegyezzük meg, Krisztus azt akarja, hogy az ő eljövetelére számítsunk, azzal számoljunk, azt várjuk. Az ő alattvalói vigaszt nyerjenek annak reményteljes várásában. Mondjátok meg Sion leányának, hogy kimenjen és szemlélje Salamon királyt. Énekek 3.11. A Krisztus eljöveteléről szóló híradások általában ezzel a szóval vannak bevezetve, imé. Ez a szó figyelmet és csodálatot parancsol. Imé a te királyod jön. Nézd és ámulva csodáld őt, szemléld és üdvözöld. Itt egy királyi menet halad, igazán ámulatba ejtően. Pilátus Kajafáshoz hasonlóan nem tudta, mit mond, amikor e nagy szót használta. János 19.14. Imé a ti királyotok. Figyeljük meg továbbá, hogyan van leírva az ő jövetele. Amikor egy király érkezik, valami nagyot és fenségeset várnak, különösen amikor azért jön, hogy birtokba vegye országát. A királyt, a seregeknek urát magas és felemeltetett trónon látta a próféta, Ézsaiás 6.1. De itt ebből semmi sem látszik. Imé jön hozzád szeliden, egy szamáron ülve. Amikor Krisztus az ő dicsőségében kívánt megjelenni, az ő szelídségének dicsőségében tűnt fel, nem fenségének dicsőségében. Lelkülete igen gyöngét, nem haraggal jön, hogy bosszút álljon, hanem irgalommal, hogy üdvösséget munkáljon. Szelíd, kész arra, hogy elszenvedje a legnagyobb sérelmeket és méltatlanságokat Sion leánya érdekében. Szelíd arra, hogy elhordozza még Sion gyermekeinek is sok balgasságát és szeretetlen viszonyulását. Könnyen elérhető, könnyen kérlelhető. Szelíd nem csak mint tanító, hanem mint uralkodó. Szeretet által uralkodik. Uralma gyöngéd is megértő, s törvényeit nem alattvalinak vérével írja fel, hanem a sajátjáival. Az ő igája könnyű. Ennek bizonyságaként az ő megjelenése is igen szegényes. Egy szamáron ül. Egy olyan állaton, mely nem méltóságra való, hanem szolgálatra. Nem harcolásra, hanem teherhordásra. Mozgásában nem gyors, de biztos, biztonságos és állhatatos. Ennek így jó előre való megjövendőlése, s a gondosság, hogy ezt pontosan beteljesedjék, azt mutatja, hogy ez sajátos jelentőséggel bír a szegény lelkek bátorítására Krisztushoz való folyamodásukban. Sion királya nem táncoló paritpán lovagolva jön, melyhez egy félénk szívű kérelmező nem mer közeledni, sem nem egy száguldó lovon, melyel egy gyalogfutó nem tud lépést tartani, hanem egy csendes szamáron, hogy a legszegényebb alattvaló is essenek kétségbe a hozzávaló folyamodásukban. Említés történik a proféciában egy csikóról, szamárnak vemhéről, s ezért Krisztus elküldött, hogy hozzák el a szamár csikót is a szamárral együtt, hogy az írás beteljesülhessen. Harmadszor látjuk az igében magát az ünnepélyes bevonulást. Ami az előkészületnek megfelelő volt, abban, hogy mindkettő hiával volt minden világi pompának, s mégis mindkettőt lelki erő és hatalom kísérte. Figyeljük meg felszerelését. A tanítványok úgy cselekedtek, amint Jézus parancsolta nekik, 6. vers. Elmentek és elhozták a szamarat és annak vemhét. Bizonyosak lévén afelül, hogy megtalálják őket, s hogy a tulajdonost hajlandónak fogják találni azok elbocsátására. Jegyezzük meg, Krisztus parancsát nem kell vitatni, hanem annak engedelmeskedni kell. És akik őszintén engedelmeskednek az ő parancsainak, nem fognak zavarba esni vagy megbotolni azokban. Elhozták a szamarat és annak vemhét. Nos, az állat szegényes és megvetésre méltó voltát ki lehetett volna egyensúlyozni a felszerelés gazdagságával. De ezek is, akár csak a többi elemek, csak rögtönzött dolgokból álltak. Még csak egy nyereg sem volt a szamáron, hanem a tanítványok rádobtak valamit saját ruháikból, s ez jobb hián igen megfelelt. Jegyezzük meg, nem illik finnyásoknak, vagy válogatósaknak, vagy szőrszahasogatón pontosságot követelőknek lennünk a külső alkalmatosságokban. Szent nem törődömség vagy mellőzés illik hozzánk az ilyen dolgokban. S így teszünk bizonyságot, hogy szívünk nincs hozzájuk kötve, s hogy megtanultuk az apostoli szabályt, Róma 12.16, megelégedni a szegényes dolgokkal, angol fordítás, lábjegyzete szerint. Az átutazóknak bármi megfelel, és van egyféle szépség egy bizonyos gondatlanságban és nemes nemtörődömségben. A tanítványok mégis igyekeztek őt a legjobban ellátni abból, amivel rendelkeztek. És nem vonakodtak saját ruháiktól is megfosztani magukat, amikor az Úrnak volt szüksége rájuk. Jegyezzük meg, nem szabad a rajtunk levő ruhát oly drágának tartanunk, hogy ne legyünk készek megválni érte Krisztus szolgálatáért, az ő szegény és nyomorult tagjainak felruházásáért. Mezítelen voltam és felruházhatok, Máté 25.36. Krisztus magát megüresítette, s engedte, hogy ruháit is letépjék róla, mi érettünk. Továbbá figyeljük meg kíséretét. Nem volt semmi fenséges vagy nagyszerű ebben. Sion királya jön Sionhoz, és Sion leánya rég értesítést kapott az a jövetele felől, és mégis nem jönnek ki elője az ország nagyjai, nem üdvözlik a város előjárói olyan formában, ahogy az ember elvárná. Át kellett volna neki adják ünnepélyesen a város kulcsait, s egyengetniük kellett volna útját az ítélőszékig, a Dávid házának trónjáig. De mindebből itt semmit sem látunk. És mégis, volt kísérete, igen nagy sokaság. Csak közönséges emberek voltak, a tömeg, a csőcselék, mondhatnánk, mely ünnepelte Krisztus diadalát, és senki más rajtuk kívül. A főpapok és vének később belevegyültek a tömegbe, mely gyalázta őt a kereszten, de nem találunk közülük egyet sem, aki itt csatlakozott volna a sokasághoz, mert tett neki. Látjátok itt, testvéreim, a ti elhivatástokat, hogy nem sokan hivattak nagyok vagy nemesek Krisztust kísérni, hanem a világ bolondjait választotta ki Isten, a semmiket és megvetetteket, 1 Korintus 1.26-28. Jegyezzük meg, Krisztust az ő követőinek sokasága dicsőíti inkább, mint sem azok nagysága, mert ő az embereket lelkük alapján ítéli, nem rangjuk, nevük vagy tiszteletbeli címük szerint. Már most e nagy sokaság felül megtudjuk, mit tettek. Legjobb tehetségük szerint igyekeztek tisztességet tenni Krisztusnak. Ruháikat az útra teríték, hogy azon vonulhasson végig. Amikor Jéhút egykor kikiáltották királynak, a sereg vezérei ruháikat eléje terítették, alárendeltségük jeleként. Jegyezzük meg, akik Krisztust királyukká teszik, mindenüket lába alá kell tegyék, a ruháikat szívük gyanánt. Amikor Krisztus jön, így kell szólnunk lelkünkhöz, amit soha más ember előtt nem szabad tennünk, hajolj meg, hogy ő átmehessen rajtad. Némelyek úgy vélik, hogy a ruhákat nem az útra terítették a porba, hanem a falak ormaira, a felvonulás díszítésére. És bár ez igen szegényes fényűzés volt, Krisztus mégis kedvesen fogadta. És ezzel azt a tanítást vesszük, hogy leleményesen azon legyünk, miként üdvözöljük s fogadjuk Krisztust. Krisztust és az ő kegyelmét, Krisztust és az ő evangéliumát, ami szívünkbe és házunkba. Hogyan fejezzük ki tiszteletünket Krisztus iránt? Milyen tisztességet és dicsőséget tegyünk neki? Mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra hintették azokat. Amint szokás volt ezt tenni a sátoros ünnepen, a szabadság, győzelem és öröm jeleképpen. S ez ünnepnek titka főképpen az evangéliumi időkre vonatkozott, Zakariás 14-16 szerint. Továbbá megtudjuk azt is, hogy mit mondtak. Az előtte és utána menő sokaság egy hangon, összhangban tett bizonyságot. Mindazok, akik jöveteléről értesültek, s mindazok, akik lelkesen kísérték, éljenezve kiáltották, Hozsánna a Dávid fiának, 9. vers. Amikor a sátoros ünnephez ágakat hoztak, ezt Hozsánna kiáltások közt tették, s innen eredt, hogy az ág kötegeket Hozsánnáknak nevezték. Hozsánna azt jelenti, szabadíts meg, kérünk, lásd Zsoltár 118-25-26, ahol a mesiásról, mint a szegletkőről szól a jövendőlés, noha az építők megbetették őt. Minden hűséges alattvalója újongva jön eléje, és szívbéli jó kívánságokkal kísérik, óhajtva, hogy minden vállalkozása sikerrel és áldással járjon. Hozsánna Dávid fiának annyi, mint ezt a Dávid fia tiszteletére cselekedjük. A Krisztust kísérő hozsannák két dolgot fejeztek ki. Kifejezték az ő országa feletti ujongásukat, annak örömteljes fogadását. Hozsánna ugyanazt fejezi ki, mint áldottak jön az Úrnak nevében. Meg volt jövendülve a Dávid fiáról, hogy boldognak, áldottnak mondják őt minden nemzetségek, Zsoltár 72-17. Ezek itt elkezdték ezt tenni, s minden igaz hívő mindenkorban velük együtt vallja, áldottnak mondja őt. Ez a hitnek a valódi, hiteles nyelve. Jegyezzük meg először, hogy Jézus Krisztus az Úr nevében jön. Ő közbenjáróként volt megszentelve s elküldve ebbe a világba. Őt az Atya Isten pecsételte el. Jegyezzük meg másodszor. Krisztusnak az Úr nevében való jövetele teljes elfogadásra méltó. Mindnyájunknak így illik szólanunk, áldott az, aki jön. Dicsérnünk kell őt, s újongva gyönyörködnünk kell benne. Emlegessük buzgó érzelmekkel az ő jövetelét, mely az Úr nevében történt, szívünk vigasztalására, és újongjunk örömteljes kiáltással az ő dicsőségére. Joggal mondhatjuk, áldott ő, mert hiszen ő benne lettünk mi is megáldva. Illik követnünk őt, áldásunkat hintve rá, ki az ő mennyei áldásával jött elénk. Továbbá kifejezik a Hozsánna kiáltások az ő országa iránti jó kívánságukat, s ez csendült ki hozsannázásukból. Boldogan kívánták, hogy gyarapodás és siker kísérje, s legyen diadalmas királyság. Adj most jó előmenetelt ennek az országnak. Nos, ha földi ideiglenes királyságra értették ezt, s szívük e felé hajlott, ez az ő tévedésük volt, amiből nem sokkal ezután ki kellett józanodjanak. Azonban jó kívánságuk mindenképpen kedvesen fogadtatott. Jegyezzük meg, kötelességünk buzgón óhajtani és imádkozni, hogy Krisztusnak e világban való országa sikerrel előhaladjon s győzedelmeskedjen. Imádkozni kell érte szüntelen, Zsoltár 72-15, hogy teljes áldás kísérje ügyét ebben a világban, s hogy bár szamárháton vonul is, mégis diadallal haladjon a szelídségért és jogért. Zsoltár 45-4. Ezt kérjük, amikor így imádkozunk, jöjjön el a te országod. Hozzátették, Hozsánna a magasságban. A legmagasabb fokú áldás és siker kísérje őt. Neve minden név felett való legyen. Trónja minden trón felett álljon. Vagy gyertek, dicsérjük őt a lehető legjobban, a legmagasabban szárnyaló érzelmekkel. Vagy az ő gyülekezetéért mondott imáink szálljanak fel a mennybe, a legmagasabb egekbe, s onnan merítsenek békességet és üdvösséget. Lásd Zsoltár 20:7. Az Úr megsegíti felkentjét, s meghallgatja őt szent egeiből, azaz a magasságos mennyekből. Nos, miután láttuk felszerelését és kísérletét, elénk van tárva itt az ő fogadtatása Jeruzsálemben. 10. vers. Amikor bement Jeruzsálembe, megháborodik az egész város. Mindenki tudomást vett róla. Egyesek csodálkozásra indultak az új dolog láttán. Mások nevettek annak dicstelen volt a miatt. Talán voltak, kik örömre buzdultak, kik várták Izrael vigasztalását. Mások viszont a farizeusok rétegéből irigységre és haragra gerjedtek. Így különbözőek az emberek elmében támadt indulatok Krisztus országának érkezésekor. E megmozdulás kapcsán elmondja az ige, mit mondtak-e város lakói. Kicsoda ez? Úgy látszik, tudatlanok voltak Krisztus felől. Noha ő volt népének, Izraelnek dicsősége, Izrael mégsem ismerte őt. Noha oly sok csodatétellel tűnt ki közöttük, Jeruzsálem leányai mégsem ismerték őt úgy, mint aki minden szerelmes felett kitűnik. Énekek 5-9. Igen, Izraelnek szentje nem ismerős a szent városban. Sokszor tapasztaljuk, hogy olyan helyeken, hol a legfényesebb világosság tündökölt, s a legerősebb hitvallással bírtak, nagyobb tudatlanságban vannak az emberek, mint ahogy azt képzelnénk. De érdeklődnek és kérdezősködnek felőle. Kicsoda ez, akit így éljeneznek, ki ilyen nagy üdvrivalgások közt érkezik? Kicsoda ez a dicsőség királya, ki bebocsátást kér szíveinkbe? Zsoltár 24.8, Ézsaiás 63.11. Tudtunk rajta az ige azt is, hogy hogyan válaszolt nekik a sokaság. Ez Jézus, 11. vers. A sokaság jobban ismerte Krisztust, mint a város nagyjai. A nép szava olykor Isten szava. Nos, a róla szóló híradásban egyrészt igazuk volt, hogy őt prófétának és a ma nagy prófétának nevezték. Eddig úgy ismerték őt, mint egy prófétát, ki tanított és csodákat tett. Most, mint királyt kísérik őt. Krisztus papi tisztsége a három közül utolsóként lett felfedve. Másrészt tévedtek, amikor Názáretből származottnak mondták. Ezzel egyeseket a Krisztus iránti előítéletükben való megrögződésre segítettek. Jegyezzük meg, vannak, akik tisztelni kívánják Krisztust, s róla tanúskodnak is, mégis bizonyos tévedések fogjai még. Nos, ezekből kitisztulnának, ha vennék a fáradtságot, hogy őt igazán megismerjék. Nekünk növekednünk kell az ő megismerésében.